Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a száguldó cirkusz, a Max Rádió és a GPShow.hu talkshowja a Forma 1-ről. Érdekes meglátások, egyéni nézőpontok és máshol nem hallott sztorik és nyereményjáték. Aki kérdez, Stadler Zsolt, a GPShow.hu tulajdonosa. Aki válaszol, Méhes Károly, szakújságíró. A műsor támogatója a gpshow.hu, az online Form 1-es webáruház. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Stadler Zsolt vagyok, a GPShow-nak az alapítója és a tulajdonosa, és a vonal túlvégén pedig Méhes Károly szakújságíró barátomat üdvözölhetem, akivel most egy jót fogunk beszélgetni a Max Rádió és a GPShow közös Forma 1-es műsorában, Forma 1-es talkshowjában, a száguldó cirkuszban, és azért van a hangsúly a jó beszélgetéskor, mert általában azért ugye mi mindig egy jókat szoktunk beszélgetni, mint mindig, de most a mai beszélgetésünk az azért lesz különösen jó, mert végre az aktualitásokról is értsd és mondd, végre az elmúlt hétvégéről tudunk miről bőven beszélgetni, ugyanis a hétvégén rendezték Isztambulban a török nagydíjat, és én úgy gondolom, hogy egy olyan vasárnapi versenyt láthattunk, amire 10, 20, 30 és mit tudom én hány év múlva is fogunk emlékezni. Parádés hétvégénk volt. Minden tekintetben, úgy gondolom, de ez egy jó futam volt végre, igaz, Karesz? Szevasz!
Szia, jó reggelt! Hát hála Istennek, igen, nagyon ráfért már az egész Forma 1-re, hogy valami érdekesség is történjen a sok viszonylag, vagy nagyon is unalmas Mercedes és Hamilton győzelmek mellett, amellett, hogy ez is egy Hamilton győzelemmel ért véget, de hát mennyire más egy ilyen győzelem, egy ilyen kiharcolt, és voltak éppen azt lehet mondani, hogy szenzációs vezetéssel elért győzelem, mint amikor valaki a holból neki rugaszkodik, 68 körön át az élen dönget, aztán lecsapódik a kockázászló, és a nézők fölébrednek a fotelba. Tehát ez alatt, a verseny alatt, hogyha volt ember, aki elaludt, akkor az előtte bevett egy marékaltatót valószínűleg.
Pontosan. Én azt mondanám, ugye, hogy nem csak egy zseniális futamot láttunk, hanem sporttörténelmet is, hiszen ezen a hétvégén, ezen a versenyen Lewis Hamilton a győzelmével megnyerte a 7. világbajnoki címét, és ezzel beérte VB címek tekintetében Michael Schumachert is, és egyenlővé váltak egymással, mármint ami a VB címeket illeti. Én azt kell, hogy mondjam, úgy gondolom, hogy szerintem így kell megnyerni egy 7. világbajnoki címet. Ez egy annyira 7 világbajnoki címhez méltó győzelem volt, mind taktikában, mind türelemben, a vizes körülmények, minden. Tehát ez, én az úgy gondolom, hogy egy 7. világbajnoki címet ennél stílusosabban megnyerni nem lehet. Ez egy grandiózus győzelem volt. Ezt most kár elvitatni.
Nem, hát épp ezt mondtam az előbb is, hogy ez egy egészen parádés versenyzés volt minden tekintetben, és azt is megmutatta, hogy tényleg nem arról szól csak a Forma 1, hogy gyorsan tudunk körbe menni, mert azért az ifjú titánok közül itt most, hát megint Max Verstappenre kell gondolni, azért hányan, pedig ő egy nagyon nagy esőmenőnek számít, hiszen láttuk már tőle szenzációs versenyeket, de mégis most folyamatosan túlvállalta és túl okoskodta ezt a futamot. Nem értem, meg szépen ment körbe, tehát már-már a valahai Niki Laudára vagy Alain Prostra hajazott a versenyzése, meg tudta várni az adott pillanatokat, amikor azért oda kellett lépni. Gyorsan tudott menni, hiszen a legvégén, amikor már a végén ugye lehetett látni, hogy gyakorlatilag slick gumikon ment, annyira elkopott a borzázata, még mindig a leggyorsabbak között volt, föl tudta venni a tempóban a versenyt azokkal, akik pár körrel korábban voltak még benne kereket cserélni. Tehát minden arra mutatott, vagy azt mutatta, hogy ő egy egészen kivételes kvalitású pilóta, és most így 35 évesen pont arra szintre ért el, hogy hát ezt már szintén elmondtuk azért párszor, de ezen a versenyen tényleg megmutatkozott, hogy szinte nem is tud hibázni. Hát csak megnézzük a ugyanolyan autóval versenyző Drága Látos csapattársát, aki ugye most megint megfogadta, hogy majd jövőre megveri Hamiltont, amit
bár tényleg... Ez a legfrissebb, ez a eheti megfogadás, vagy ez a múlt heti megfogadás, hogy ez mi
hát most ki? Ugye, most már jövőre kellett fogadjon megint, mert az idei év ugye elment, de most Bottas úgy érzi, hogy megint tanult a leckékből, és csak erősebben fog kijönni ezekből a szituációkból. Hát ezek a kötelező sablonok, amit ilyenkor el szoktak mondani, és hát, hogy jövőre fogja nagyon megkeseríteni Lewisnak a dolgát. Úgyhogy nagyon izgatottan várom majd a hatalmas Bottas-Hamilton csatát.
De jó Isten, hogyha akkor tényleg, hogyha jövőre ennyire meg fogja nehezíteni a Hamiltonnak a sorsát, akkor lehet, hogy én is akkor elmegyek az orvosomhoz, és feliratok egy levél szanaxot, nehogy esetleg az izgalomtól esetleg pánikrohamot kapjak. Na de a viccet félretéve. Szeretnék rácsatlakozni én is a te gondolatmenetedre. Mielőtt elmondanék egy érdekességet, egy másik érdekességet is feltétlenül el kell, hogy mondjak, ezt még talán a bevezetőbe kellett volna, hogy nem elég, hogy egy remek versenyünk volt, hanem az is egy nagy érdekesség, ugye, hogy a jelenlegi mezőnyből összesen a 2011-ben, amikor az utolsó versenyt tartották, három pilóta versenyzik most is aktív versenyzőként a Forma 1-ben, és ez a három pilóta akkor, aki 2011-ben is versenyzett, és most is, az pedig nem más, mint Lewis Hamilton, Sergio Perez és Sebastian Vettel. Milyen érdekes, hogy pont ők álltak a dobogóra. Ez csak egy apró szösszenet. Verstappenre, meg Bottasra, meg a többiekre rákapcsolódva. Teljes mértékben Verstappennel kapcsolatban egyet tudok veled érteni. A sors fintora és érdekessége, hogy még a verseny előtti reggel, mert ugye délelőtt 11 órakor volt a verseny magyar idő szerint, reggel, amikor fölkeltem, és így a verseny előtt egy kicsit átböngésztem a különböző hírportálokat, egy nagyon érdekes idézettel találkoztam, ezt szeretném teljes egészébe felolvasni neked, ami Verstappennek a versenyen, és tulajdonképpen akár már szombaton is mutatott teljesítményét illetően igen érdekes meglátásban világosodik meg, hogyha szabad így fogalmaznom. Az idézetet azt pedig Denny Hamtól fogom idézni. Denny Ham az, azt hiszem, 67-ben lett világbajnok, de az évszámokat erősebb. Teli találat, nagyon jó, akkor a héten már lottóznom nem kell. Rebben. Szóval Denny Hamtól jött egy nyilatkozat, amikor arról kérdezték, hogy hát, hogy érdemes a Forma 1-ben esőben vezetni, esőben versenyezni. Ezt válaszolta. Esőben menj lassabban, mint tudnál, ha gyorsabban hiszed magad, akkor is menj a mezőnnyel, de legalább 10-20 kört. Fogynak majd előled a türelmetlenek is, a győzelmet azokkal kell majd megvívni, akik a féltávnál még a pályán lesznek előtted, és nem azokkal, akik a leggyorsabban mentek körbe egyszer-kétszer a verseny elején.
Jogos, hát így működik.
Így van, ennyi. Szombaton ugye Verstappen nagyon csalódott volt, mert én azt mondom, hogy szinte borítékolni lehetett neki a pénteki nap, a szabad edzések, illetőleg a Q1-Q2-ben mutatott sebesség alapján tényleg borítékolni lehetett a Q3-ban neki a pole pozíciót. Nem így történt, összetört, és szerintem vasárnapra azt a rengeteg dühöt, meg bosszúságot és csalódottságot, ami felgyülemlett benne a Q3 alatt, azt nem aludta ki, nem hagyta ott a szállodai szobába, hanem magával hozta vasárnapra a versenyre, és meg lett az eredménye neki. És pont azt beszéltük, talán pont a feleségemmel, akivel együtt szoktuk nézni a versenyeket, hogy pontosan nem csak 7 VB cím különbség van a Hamilton és a Verstappen között, mert mind a kettőről tudjuk, hogy mind a két pilóta kiváló esőbe, hanem pontosan annyival volt jobb a Hamilton, ahány évvel idősebb, higgadtabb. Tapasztalatnyi különbségről már nem tudok beszélni, hiszen azért Verstappen lehet, hogy fiatalnak fiatal, de nem ma kezdte a pályafutását, tehát nem...
Nem, már túl van 100 versenyen, persze.
Hát erről beszélek. Úgyhogy én nekem, ha csalódást, tehát a nap csalódást keltő pilótáját meg kell választani, akkor baromira nagy lenne a verseny Verstappen és Bottas között, de nekem Verstappennek a csetlés, a botlása, ez nekem nem fér bele. Tehát egy iszonyatosan jó képességű srác, de azért 100 futammal a hátunk mögött azért már illik ilyenkor ilyen helyzetekben lenyugodni és végigvinni.
Abszolút egyetértek, és főleg azután, hogy ugye elrontotta a rajtot is, méghozzá nem is picit, hanem nagyon. Nyilván, hogy ez egy plusz löketet adott még ahhoz is, amit mondtál, hogy az időmérőn ugye nem sikerült megszereznie a pólt, és őról azért tudható, hogy ilyenkor tényleg vörös köd ereszkedik az agyára, és se lát, se hal, és megy és rombol, tehát, és ennek ugye semmi haszna nincsen. Tehát ez akkor lehetne valamilyen módon ugye a javára írni ezt a fajta vadállati versenyzést, hogyha ebből valami kikerekedne a végén, de hát ezt rendre tapasztalhatja ő maga is, hogy ebből sose lesz se győzelem, se pódium, hanem mindenféle pördülések, ugye a legrosszabb esetben esetleg kiesét, ami most nem történt meg, de ugyanakkor meg az egész image, ugye még mindig akkor egy ilyen hisztis kamaszként fogják elkönyvelni, aki hát egyszerűen nem tudja kezelni a helyzetet, és igen, ahogy itt beszélgetünk róla, hogy a Hamilton az gyakorlatilag ugye 13 évnyi versenyzéssel a háta mögött, ezt megtanulta, tehát, hogy azért neki is voltak csalódásai, meg rossz pillanatai, meg nyilván fiatalabb korában sokkal vadócabb volt, de ezeket pont attól lesz valaki nagypilóta, hogy mindezekből leszűri a tapasztalatot, bennő a fejelágya, és olyan nincs, hogy soha nem fog valaki hibázni, mert mindenki hibázik egyszer-egyszer egy szezonba, de hát mondjuk egy versenyen belül ennyit, ami másnak egy szezonra elég, tehát most a Bottasról ne is beszéljünk, de a Verstappen esetében valószínűleg simán egy dobogós helyet össze tudott volna szedni valahogy a végére, de hát közelébe se került aztán, mert hát aki ennyiszer pördül egy futamon, az egyszerűen kihull a pixisből.
Hát én igazán azt mondanám, hogy ez még az ahhoz képest, hogy a Verstappen pörgött, forgott, még ahhoz képest ráadásul az album egész megbízhatóan ment, és volt bizony a futamnak egy olyan szakasza, amikor egy tükörsima Red Bull 1-2-nek állt a zászló, aztán végül is azért ebből ez nem jött össze neki. Picikét, hogy haladjunk, én szeretnék még más pilótákról is beszélni. Említettük már a Bottast, nem hiszem, hogy érdemes rá olyan túl sok negatív jelzőt elvesztegetni, ez egy baromira nagy égés volt a részéről. Talán annyit, hogy engem ez a mai futamon mutatott bugócsiga performansza, hogyha szabad így fogalmaznom, senki másra nem emlékezhetett, mint Felipe Massára a 2008-as szilvesztoni versenyen a brit nagydíjon szintén hasonlóan ömlött az eső, és ő is ha kellett, ha nem megpördült rengetegszer. Viszont arra szeretnék még rátérni itt a futammal kapcsolatban, hogyha már pufogtatjuk itt a különböző ilyen közhelyeket. Ezen a versenyen ismét megtanulhattuk azt, a üres közhelyet, hogy a pontokat vasárnap osztják. Mire gondolok? Itt van például a pole pozíciót megszerző Lance Stroll esete.
Hát igen, bizony.
A francia tudja, hogy honnan húzta elő ezt a kört. Olyan tükörsima Force India 1-2, vagy mi az, Racing Point, Pink Mercedes, nem tudom, micsoda, hogy még én is azon gondolkoztam, hogy onnan mit találhattak el ezek a fiúk, hogy a tavalyi Mercedes-szel rommá verik az idei Mercedes-t. És aztán eljött a verseny, egész jól alakultak a dolgok, tényleg egy sima Pink 1-2 lett volna, nem jött össze, és ugye még egy példával alátámasztva ezt a pontokat vasárnap osztják című mondásra, nézd meg, hogy hol volt a két McLaren versenyző, akik ráadásul nem elég, hogy leszerepeltek, és pocsékok voltak az időmérőn, nem jutottak be a Q3-ban, még az idei évben erre még példa nem volt, hanem még ráadásul bekaptak egy-két grátis büntetést is, hátra sorolták őket az amúgy sem túl rózsás pozíciójukból, és mind Carlos Sainz, mind Lando Norris parádés versenyzéssel megmentették a McLaren becsületét, aki szerintem a szombat esti ilyen csapatértékelés során együttesen megbeszélték, hogy kinéznek a motorhome-ból, és integetnek a Racing Point irányába, és megköszönik a lehetőséget, hogy kiszálltak a konstruktőri harmadik helyért folytatott igazán öldöklő csatából.
Hát igen, igazából ugye jó lett volna szerintem a Forma 1-nek, meg az ugye az egész történetnek, hogyha a Racing Point akármelyik versenyzője behúzza ezt a futamot, mert hogyha valahol itt most volt rá esélyük. Én valahogy ezt borítékoltam volna, és mondtam is itten ismerősöknek, akikkel közben csetelgetünk, hogy szerintem a Stroll ezt nem fogja megnyerni. Tehát ez túl nagy falat a számára. Még akkor is, hogyha ahhoz képest, amikor ő megérkezett a Williamshez, hát tényleg egy fabatkát se adtam volna azért pályafutásáért, vagy a tehetségnek a bárminemű megnyilvánulásáért. Tehát ő sokat javult azért az utóbbi pár évben, és egy olyan jó középmezőnypilóta lett belőle. Ettől még egyébként lehet versenyt nyerni, hiszen erre is láttunk jó pár példát, de valahogy úgy éreztem, hogy nem fog neki összejönni. Akit igazán sajnálok, az a szegény Perez, aki nem elég, hogy noha ugye legjobb eredményét érte el ez a vicc az egészben, tehát amikor megszerzed a Forma 1-es pályafutásod legjobb helyezését, és annak se tudsz igazán örülni, mert hát ő abszolút szerintem benne van abba a legjobb 5-6-7 versenyzőbe a jelenlegi mezőnybe, aki egy normális autóval a feneke alatt akár a VB címig is vihetné. Tehát én őt biztos, hogy jobbnak tartom a Bottasnál például. És hát nem elég az, hogy most is megint kisúszott a kezei közül a győzelem, de hát ugye nagyon nagy eséllyel az egész Forma 1-től el kell búcsúzzon, ami szerintem ebben a helyzetben, amiben a Forma 1 van jelenleg, és mindössze 20 autóval azokban is, ugye milyen figurák ücsörögnek, mindenféle milliárdos csemeték, tehát ez egy akkora luxus mondjuk egy Perezt elengedni. A Hülkenberg is már ugye, de ott ugye azért mégiscsak valahogy azt mondta az ember, hogy ő is hihetetlen sok évvel a háta mögött, hát ő még ugye dobogós szerzett, tehát ott még úgy könnyebben elengedte a történetet az ember, de a Perez esetében szerintem egy hihetetlen érvágás lenne, és azt mutatná, hogy azért a HR vonalon a Forma egy összességét tekintve nincs minden rendben. És hát persze a magának a Racing Pointnak is ez egy olyan lehetőség volt, amellett, hogy ugye nagyon csillantak, mert az, hogy eleve pólt szereztek. Ugye ez a csapat egyszer már, mint Force India állt az első rajtkockában, emlékszel rá a Fisichella révén 2009-ben. De hát ez az, tehát hogy a vasárnap osztják a pontokat, meg a versenyeredmény is, ami aztán bekerül az annál leszekbe, az is a vasárnapi eredmény, és ugyan persze nagyon is számon tartjuk a pole positionoknak a számát, de hát végül is a VB címek meg az eredmények nem a pole positionokból jönnek össze, hanem a győzelmekből, meg a dobogós helyezésekből, és hát a győzelmet tekintve legalábbis a Racing Point még mindig várhat a következő alkalomra, hogy hát ha egyszer sikerülnek nekik.
Egy gyors mellék gondolat a te gondolatfejtésedre. Itt ugye kitértél a Perez jövőjét illetően, illetőleg a Hülkenberg jövőjét illetően. Ha megengeded, én megosztanám veled az én privát gondolatomat és véleményemet, ami Szikla Szilárd meggyőződés, aztán vagy bejön, vagy nem. Én azt gondolom, hogy a Perez fogja váltani az Albont a Red Bullnál. Azt is megmondom neked, hogy miért. Egyrészt a Red Bullnak most már ebben a nagyon, ahogy kezd jobban felcsatlakozni, felzárkózni ugye a Mercedesre, bár ide az idén ugye pont az ellenkezőjét láttunk, azért most már egyre inkább égető szüksége van egy igazán pont erős második számú pilótára. Albon visszamegy pihenni a Gasly mellé a Toro Rosso-ba, és mivel motor nélkül marad a Red Bull, ezért neki égetően szükség lenne egy igazán versenyképes motorra. Szerintem a Hondát végképp a végleteki kicsavarja, hogy legyen szíves, akkor az utolsó centig is a lehető legjobb állapotba 2020 végére felfejleszteni ezt a motort. És én úgy tudom, ugye, hogy Grácsban, hogy pont milyen érdekes, pont Grácz illetőségi ugye a Helmut Márkó is, ugye ott van egy AVL nevezetű cég, aki ugye többek között motorfejlesztésekkel is foglalkozik, és nekem elég nagy meggyőződésem, hogy a Red Bull szépen megveszi a Honda motorjait, aminek a fejlesztése bizony már nem lesz két fillér, és hiába van rengeteg sok pénze Dieter Mateschitznek, azért mondjuk, hogyha egy olyan pilótát szerződtet, akinek az egyik személyes jó barátja és pártfogoltja, valamint a telefonjának a gyorshívó listájában a második helyen szerepel, a világ harmadik leggazdagabb ember, akit úgy hívnak, hogy Carlos Slim, akinek van rengeteg cége, aki bár mondjuk annyira most nem aktívak szponzorálás tekintetében a Forma 1-ben, de mondjuk, hogyha a pártfogatja a Checo Perez, akkor mondjuk az a szponzor csomag, és az a befektetői pénz, amit tud hozni egy rengeteg pénzt felemésztő motorfejlesztésbe, akkor bizony azért a pénzért szerintem a mi Didi barátunk is azért szépen lehajol és fölveszi, mert azért ez nem kevés pénz. Hülkenberget illetően pedig én úgy gondolom, hogy egy házpáros lesz egy Hülkenberg Ralf Schumacher, mi az, Mick Schumacher kombinációt látok. Itt szegény Mazepin gyereknek van túl sok esélyt, nem látok, majd az apja majd vesz neki majd egy csapatot, maximum szerintem ez így fog működni. Nem hinném, hogy a ház megkockáztatna két abszolút nulla tapasztalattal bíró zöldfölüt. Ennyi volt a mellékszál. Most azt javaslom, hogy gyorsan menjünk el, zenéljünk egyet, mert még rengeteg dolog van, amit ki kell beszélnünk a hétvégét illetően. Gyorsan zenélünk egyet, jön egy-két nagyszerű zene, és a zenék után pedig jövünk vissza, és folytatjuk tovább a szágódó cirkuszt, úgyhogy nem menjetek sehova. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ti még mindig a Max Rádió és a GP Shop közös Forma 1-es talkshowját, a szágódó cirkuszt hallhatjátok. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shop alapítója és tulajdonosa, és a vonal túlvégén pedig Méhes Károly szakújságíró barátom, Carlo Cardinale, a Ferrari, magyarországi Ferrari tifózik bíborosának a képviselőjével beszélgetek, üdv Karesz, és hát hogyha már említettem, hogy Carlo Cardinale, hát akkor nyilván innen már rá lehet csatlakozni, hogy a hétvége értékelésében nem értékeltük a Ferrarit, és azt kell, hogy mondjam neked, hogy ez végre egy jó hétvége volt, az idei évben kevés ilyen jó hétvégét láthattunk a Ferraritól, és azt kell, hogy mondjam neked, hogyha már az idejében egy párszor a műsoraink folyamán, melyeket vissza lehet hallgatni a különböző népszerű podcast csatornákon, például mint Spotify, Deezer, YouTube, Google, Apple, stb. Szóval nagyon sokszor megfettük a Fettelt, nagyon kemény kritikákat kapott tőlünk jogosan, de azt kell, hogy mondjam, hogy most jogosan meg is kell dicsérnünk, mert dobogóra állt végre. Milyen érdekes, Mattia Binotto nincs ott a hétvégén, és egyből 3-4. Ez csak egy ilyen kis mellékzönge. Lehet, hogy ezután majd Luis Camilleri majd elveszi az útlevelét a Binottónak, hogy akkor ezek után ő el sem hagyhatja Olaszországot. Viccet véletéve, ez egy tisztességes verseny volt a Fetteltől, már csak annak tekintetében is, hogy talán akik idáig mindig azzal érveltek, hogy persze azért esik el a Fettel, mert ez az autó nem fekszik neki, nem felel meg az ő vezetési stílusának. Most egy olyan körülmény volt ezzel a új tükörsima aszfalttal, ami ráadásul ugye pont a verseny előtti hétnek az elejére lett készen. Tehát még ugye kell egy idő, amíg ebből az aszfaltból kiválik a kátrány, a különböző kemikáliák, az olajak. Erre esett rá ugye az eső, tehát tényleg... Azt hiszem, hogy Forma 1-es szempontból talán vállalhatatlan és kritikán aluli volt a pálya minősége, és tényleg le a kalappal a mezőny előtt, mert tényleg nagyon...
Nem volt szép főtikár, tényleg.
Hát érted, arra azt akarom elmondani, hogy igazából a mezőny előtt le a kalappal abból a szempontból, hogy annyira diplomatikusan mondták el a pilóták a sajtó felé, hogy ez egy nagy kalap kaka ez a pálya, ez az aszfalt, hogy tényleg le a kalappal, tehát tényleg most látod, megéri minden csapatnak tartani egy jó kommunikációs tréner csapatot, mert szépen megtanították a gyerekeket nyilatkozni. Ettől függetlenül olyan körülmények voltak, amik elradírozták úgymond az autók technikai különbségeit, és előtérbe került. Nem csak a taktikai megvilágítás, meg amilyen taktikusan te olvasod a futamot, lásd Lewis Hamilton esetében, amint beszéltünk, hanem egy picikét a vezetői tudás is előtérbe került, picit nagyon, és jól ment a Fettel, le a kalappal előtte.
Igen, szóval jó volt látni, mert én a Fettelt egyébként versenyzőnek is, tehát most főleg egy kicsit múltról beszélve, de figuraként meg emberként is nagyon sokra tartom, tehát az egyik legszimpatikusabb ember a mezőnyben hosszú évek óta, és hát ezért is volt különösen fájó nézni ezt a fajta szenvedést, ami két év alatt rajta volt szegényen, ilyen rontásképpen, és hát ezen a futamon legalábbis reméljük, hogy azért még tart majd, ezt mintha lerázta volna magáról, és tényleg úgy ment körbe ezzel a Ferrarival, valószínűleg ez a kocsi ennyit tud, tehát tényleg a győzelemért nem tudtak volna harcba szállni, de tökéletesen megoldotta a helyzeteket, és az utolsó pillanatban, amikor meg kellett, lecsapott arra a harmadik helyre, és szép baj nélkül. Ja, amúgy is nagyon jól előzött fiatalabb korában, tehát arról híres volt, hogy hogy hihetetlenül ügyesen, kérlelhetetlenül tudott bebújni lyukokba, és anélkül, hogy tisztességtelenül vagy leszorítósdikval került volna másik autók elé, nagyon szépen tudott haladni előre a győzelemig, elég sokat nyert, ugye. Most meg hát egy harmadik hely is szinte egy győzelemmel ért föl a számára, mert legalább elmondhatja, hogy ha a következő utolsó három versenyen már nem lesz dobogós, hogy nem teljesen méltatlanul távozik a Ferrari-tól, tehát legalább az utolsó szezonjában is, amikor hát köztudomásulag egy nagyon gyenge autóval kellett amúgy is versenyezni, de ha már a Leclercnek azért van néhány dobogós helye, akkor is elmondhatja magáról, hogy egyszer legalább felkapaszkodott a legutolsó dobogó, vagy a dobogó legalsó fokára. Egy olyan versenyen ráadásul, ahol azért elég sokan keltek, botlottak, és ő meg itt tudta szinte az évben a legjobbját produkálni.
Igen, és ezt mondom, annak ellenére, hogy mondjuk tegyük föl az utolsó körös incidens, ugye az utolsó kör utolsó kanyarjaiban egy előzést hajtott végre a Leclerc a Perez ellen, és nem sikerült ez az előzés neki, és így a második helyett visszaesett a negyedik helyre, és a harmadik helyet ugye megörökölte tőle a Vettel. De tegyük föl, hogy nem változik semmi az utolsó körbe, és harmadik, negyedik hely így is úgy is megvolt a Ferrari-nak, akkor is azt mondom, hogy a Vettel, hogyha a negyedik helyen ért volna célba, azt mondom, hogy most kalap megemel, ez igen, ez most ez egy reputációt rendbetevő, ez egy jó versenyzés volt, nem lehet erre más mondani, szépen ment, le a kalappal előtte, ügyes volt.
Igen, nyilván ez így van, de hát jobban néz ki a harmadik hely, mint a negyedik, akárhogy is leszik.
Mindenki ércelődött. Többek között mi is a GP Shopnak a Facebook oldalán publikáltunk egy mémet azzal, hogy megtátosodott a Ferrari, hogy nem volt ott a csapatvezető Mattia Binotto. Ennyit számít? Vagy megváltozik a légkör? Vagy csak most a csillagok egybeesése? Vagy mennyit számít az, hogy ott van a helyszínen a csapatvezető? Mennyit számít a jelenléte? Mert ugye például tavaly évben Toto Wolff csinálta azt, hogy néhány versenyt, amikor már eldőlt minden, akkor már nem ment el. Mennyit számít ez? Vagy miért ennyire fontos ez, hogy most ott van a főnök, vagy nincs ott a főnök?
Hát nem tudom, hogy te mióta nem dolgozol főnök keze alatt, mert ugye saját főnököd vagy, de hát azért ez minden helyzetben számít, a legkisebb munkahelytől egy ilyen hatalmas szervezetig, mint mondjuk a Ferrari Forma 1-es csapata, ami még ráadásul be van ékelődve a Ferrari cégbe. Ez most lehet ugye egyrészt tök véletlen is, hogy így jött ki a lépés, hogy a Binotto részben ugye a koronavírussal, meg ilyen a mára jövő évi autóra való koncentrálás okán maradt otthon. Nyilván minden vezetőnek van egyfajta stílusa, egy kisugárzása, egy millió, amit megteremt a munkája során. Ugye a Binotto most már azért elég régóta vezeti a Ferrarit. Van a helyettese, ez a Laurent Mekiesen vezető úriember, aki annak idején a Minardinál a Baumgartner Zsoltnak volt a versenymérnöke. Onnan került át aztán az FIA-nak a csapatába, és ott lehúzott néhány évet, és onnan szipkázta el a Ferrari. Tehát ő egy nagyon ügyes és kikupálódott fickó, ilyen 41-2 éves, tehát mondjuk egy tízessel fiatalabb lehet a Binottónál, aki nyilván már szintén nagyon régen, tehát egy 20 éve legalább benne van az egészben, tehát a kis ujjában van a Forma 1, most már a Ferrari-nak a működtetése is, mert ez a másik szezonja, ha jól tudom, vagy a harmadik, már az is lehet, és hát, hogy most ő, az ő személye, vagy az ő fennhatósága lehet-e egy versenyre ilyen nagy hatással, abban nem vagyok biztos, ez ki fog derülni majd még az utolsó három versenyen. Most akkor is, hogyha Binotto oda nem megy el, meg akkor is, ha elmegy, de ugyanakkor meg ilyen rövid távon nem hiszem, hogy ennyire függne egy csapatnak a teljesítménye attól, hogy az aktuális főnök éppenséggel jelen van-e vagy sincs, hiszen tudhatjuk a régi szép időkből, hogy Enzo Ferrari például soha nem ment el a versenyekre, és kizárólag a monzai futamon tett tiszteletét a szombati időmérőedzésen, tehát mindig a sportigazgatók képviselték az ő személyét, és hát mégis a ő egy akkora figura volt, hogy a jelenléte szinte mégis kézzelfogható volt, annak ellenére, hogy sosem volt ott. Na most, hogy Binotto nyilván nem egy ekkora arc, meg nem ilyen karizmatikus vezető egyelőre, meg lehet, hogy sosa lesz az, sőt valószínű, de tényleg ki kéne várni, vagy meg kéne vizsgálni majd azt a két bahrajni, meg a emirátusi versenyen azt, hogy ez mennyire egy ilyen fellángolás volt. Bár azt az ugye lehetett látni az utóbbi két-három versenyen, hogy azért nagyon apró lépésekben, de javulgat a Ferrari, tehát jobbak egy kicsit már a időmérő eredmények, a versenyen se a teljesen vert mezőnybe végeznek, tehát valami azért történik, ami talán biztató jel lehet 2021-et tekintve. Ez egy akkora mérnök csapat már, hogy hiába, hogy a Binotto volt ugye valaha az autó fejlesztéséért felelős főnök, még mondjuk Arriva Béne, meg még korábban Domenic Kári vagy Zsántott időszak alatt. Nyilván egy ember sose tud a mai szezon, vagy mai Forma 1-es világban egy autót egyedül megtervezni, fejleszteni, összerakni, tehát itt nem több tucat, vagy akár száz főnyi mérnök seregről van szó, akiknek harmonikusan összehangoltan kell dolgozni.
Legyen ennyi a török nagy díj, mert tényleg lehetne még róla nagyon-nagyon sokat beszélni. Méltatlanul keveset említettük a McLarent, akik tényleg jót villantottak a borzalmas szombat után egy fantasztikus vasárnapot. Viszont a jó szombat után egy borzalmas vasárnapja volt a Renault-nak, de továbbra is a konstruktőri harmadik helyért igen öldöklő a csata. Nem csak Valtteri Bottas volt az, aki pörgött, mint a bugócsiga, hanem Román Grosjean is. Nem tudom, hogy mi történt Raikkonennel, nagyon jól muzsikált az egész hétvégén, aztán a versenyen eltűnt, mint az aranyóra, úgyhogy az Alfának a stratégiáinak is szerintem lehet, hogy el kéne menni egy kis továbbképzésre. George Russelltől egy picit többet vártam, ilyen körülmények között nagyon bíztam benne, hogy sikerül neki a pontszerzés, de legyen ennyi most a török nagydíj. Én azt mondom, hogy zenéljünk egyet, és zene után pedig jöjjünk vissza, és foglalkozzunk a hétvége másik nagy sporttörténelmi eseményével, hogy Lewis Hamilton 7-szeres világbajnok lett. És itt vagyunk ismét, köszönjük a remek zenéket a Max Rádiónak, és folytassuk tovább a szágúdó cirkuszt. Én Stadler Zsolt, a GP Shop alapítója és a tulajdonos, és a vonal túlvégén pedig Méhes Károly szakújságíró barátommal vitatjuk meg a hétvége sporttörténelmi eseményét. Azon kívül, hogy egy nagyon jó török nagydíjat láttunk, hát Michael Schumachert egalizálva megnyerte 7. világbajnoki címét Lewis Hamilton, akinek innen is a mikrofon mögül gratulálunk ehhez a nagyszerű eredményhez. Nem egyszerű dolog, 7 világbajnoki cím, 7 csillag, ugye 5 csillag konyakban az már nagyon jót jelent, hát Forma 1-ben a 7 csillag, meg aztán tényleg egy egyedülálló dolgot. Ami igazából szerintem említésre méltó, és talán így lenne érdemes megvizsgálni, ugye, hogy most beérte, és hogy egyáltalán van-e értelme összehasonlítani Schumi-nak az 7 világbajnoki címét a Hamiltonnak a 7 világbajnoki címével, hiszen azért bármennyire is a modernkori Forma 1-be versenyzett mindkettő, azért kettőjüknek a Hamilton akkor csatlakozott a Forma 1-hez, amikor a Schumi az első visszavonulása már túl volt, és csak egy három évet versenyeztek együtt. Nem versenyeztek ugye egy úgymond sikerkorszakban, hiszen amikor a Hamiltonnak szaladt, akkor a Schumi-nak már éppenséggel nem szaladt. Tehát én úgy gondolom, hogy nem lehet összehasonlítani, hogy Schumi is mindig elmondta, pláne az 5. világbajnoki címe után, hogyha beérte Fangiót, meg így, meg úgy, meg amúgy, meg mit szól hozzá, meg mit tudom én. És így akkor elmondta, uraim, hát az almát a körtével ne nagyon hasonlítsuk már össze. De mégis, itt a beszélgetésünk előtt küldtél nekem egy statisztikát, ami az F1-nek a hivatalos Facebook oldalán találkoztunk, és itt ugye össze van hasonlítva, ami már összehasonlítás eleve nem állja meg a helyét, hogy ki hány verseny alatt ért el a 7 világbajnoki címet, meg ennek a győzelmi százalékok megosztása, hiszen egy befejezett karrier számait hasonlítunk össze egy éppen futó karriernek a számaival, és igazából ez az összehasonlítás, tegyük föl, ahogy a Hamilton mondjuk tényleg nem lesz többszörös világbajnok, tehát nem nyeri meg a 8-at, akkor a karriere lezárása végén lenne majd érdemes majd igazából objektívan megvizsgálni ezeket a számokat. De mind a ketten részeseiből lettünk, és átéltük ezt a két hatalmas nagy sportembernek az óriási teljesítményét, Schumi hétvilágbajnoki címét, és Lewis Hamilton hétvilágbajnoki címét. Milyen gondolataid vannak ezzel kapcsolatban, Karesz?
Hát egyrészt ugye, tehát mind a kettő egy nagyon nagy teljesítmény. Tehát ők ketten magaslanak ki a Forma 1 történetéből ilyen módon, tehát szám szerint. De hát ugye sose keverjük össze azt, hogy valaki így mondjuk így mennyiségileg, és emellé minőségileg is milyen versenyző, hogyan marad meg aztán a Forma 1 köztudatában, a Forma 1 történetében, hiszen számos olyan versenyző legenda van a Forma 1-ben, akik egy VB címet se nyertek, és tényleg magasan csillognak a mai napig a Forma 1 egén, és hát egy sereg világbajnok van, akiről hát jószerével nagyon kevesen tudják, hogy világbajnokok voltak, vagy kicsora egyáltalán. Akit a műsor elején említettél, az új-zélandi Dennis Hulme, aki 67-ben nyert egy VB címet, hát azért megkérdeznénk itt a magyar átlag Forma 1 rajongót, aki pedig esetleg minden hét, vagy minden futamot megnéz vasárnaponként, hogy ki volt Dennis Hulme, lehet, hogy nagyon kevesen mondanának rá valamit. De ettől függetlenül mondjuk valószínűleg, hogy a Schumacher és a Hamilton mindig is ott lesz a legnagyobbak között, már csak a tényleg a számszerű teljesítményük alapján is. Ugye nagyon sok esetben is pont ezek a nagy pilóták azok, akik egy kicsit meg is osztják a közvéleményt, főleg amióta az egész Forma egy ilyen széles nyilvánosság előtt zajlik, mert ez is igaz, hogy egy Juan Manuel Fangio-ról, aki az 50-es években versenyzett, vagy Jim Clarkról a 60-as évek szupersztárjáról ugye alig-alig tudunk valamit, mert a versenyeket akkoriban nem közvetítették, fotók maradtak fel róluk, mindenféle versenyleírások, portrék, esetleg interjúk, de nem kerültek be annyira a köztudatba, pláne nem az akkori keleti blokkban, a szocialista országokban, gyakorlatilag az egész Forma 1-ről ugye semmit se lehetett tudni egészen a 80-as évek közepéig, a 70-es évek végéig esetleg, amikor már közvetítették az osztrák, meg nagy néha a monakói futamot. Most meg hát ugye a Forma 1-ről szól részben a két hetente a vasárnapja nagyon sok 10 vagy 100 000 embernek, hogy jön a futam, meg hogy nézzük meg, hol nézzük meg, ha esetleg nem vagyunk otthon, meg nyaralunk. Tehát azért ez is hozzátartozik. Na most visszatérve erre a 7 VB címre, azt kell mondjam, hogy ugye a Schumachernek is volt egy hihetetlenül domináns csapata, a Ferrari, amivel 5 VB címet húzott be zsinórban 2000 és 2004 között. Ugyanakkor az első kettő, ugye ezt Benettonnal érte el, ott kétszer olyan autóval sikerült neki világbajnokságot nyernie, ami gyakorlatilag hát legjobb esetben is csak a második legjobb kocsi volt a mezőnyben, mert a Williams hegemónia akkor olyan nagy volt az egész 90-es években jószerével végig, hogy azt a VB címet is, a 94-et ugye hát alapesetben mindenki azt gondolta, hogy a Senna nyeri meg, de aztán meghalt, utána ott volt a Damon Hill, aki hát igazából nem tudott fölnőni a feladathoz, és 95-ben meg végképp elbukta, tehát azt kell mondjam, hogy például a Schumachernek legalább van két olyan bizonyíthatóan, hogy úgy mondjam, saját erőből megnyert bajnoki címe, ami előtt, hát főleg a második előtt, a 95-ös előtt le a kalappal, míg a Hamilton, hát ugye egyetlen, hogy mondjam, macerásabb VB címe volt ez a Massa ellen vívott 2008-as bajnokság. Én nem állítom egy percig se, hogy a Massa versenyzőként mondjuk bármilyen módon is egy szint lenne a Hamiltonnal, főleg az azóta eltelt évadok tekintetében, de ott elég tisztességesen összekapta magát, és hát alapvetően megnehezítette a Hamilton dolgát, és ha az az utolsó kör, utolsó kanyarjában történt előzés nem lett volna, hát akkor Hamilton most még csak 6-szoros világbajnok lenne, bár ugye ez is egy ingoványos talaj, hogy melyik versenyt nézve ez nem történt volna, az nem történt volna, akkor ki lett volna a bajnok, tehát ebben nem érdemes belemenni. Még a Mercedes esetében, hát gyakorlatilag ugye az első periódusban, most már lehet így beszélni róla, azért a Rosberg megnehezítette a dolgát, illetve hát el is csaklista az orra elől azt az egy bajnoki címet, amit nem ő nyert meg, hogy amióta a Mercedes ugye ennyire domináns 2014-et tekintve. De hát alapvetően neki csak az a dolga, egy kicsit ilyen csúnyán leredukálva ezt az egész történetet, hogy beüljön az autóba, és nyerje egymás után a futamokat, és akkor az év végén ő lesz a világbajnak. Ugye ezt szokták mondani a német focira, hogy szaladgálnak, 22 ember szaladgál a pályán, és végén Németország a világbajnok. Hát majdnem ugyanez a Mercedes esetében is, hogy 20 autó megy körbe, és aztán Lewis Hamilton a világbajnok, és hát ez is önmagában egy nagy teljesítmény, mert mindezeket a versenyeket azért tényleg meg kell nyerni, és láthatjuk azért Valtteri Bottas produkciója nyomán, igen, hogy ez nem feltétlenül...
Nem, így van, de én is ezt akartam, bocsáss meg, hogy szabadba vágok. Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok. Pontosan igen, így van, abszolút egyetértek, ott van a Bottas esetet. De fejezd be a gondolatmenetet, aztán utána én is rácsatlakozok a saját gondolatmenetemmel. Oké.
Na jó van, csak hogy még visszatérve az összehasonlítgatásra, ugye, persze, hát ez mindig egy érdekes dolog, hogy most van két hétszeres világbajnok a Forma 1-nek, azok milyen körülmények között, hogyan, miként. De pont ezekből a számokból sokszor a körülmények maradnak ki. Tehát azt nem számolja ez a statisztika is, amit te megosztottam veled. Ugye a Hamilton esetében nyilván legutolsó versenyig tudjuk a történetet, hogy a mostani török nagydíj, amikor megnyert a hetediket, ő 264 versenyen indult, ez alatt produkált 7 WBC, mert 94 győzelmet, 97 pólt, stb. Ez ennyi százalék, meg annyi százalék az összes versenyt tekintve. Míg a Schumachert mellé rakták, ugye összehasonlításképpen, de itt ugye ez a csalóka benne, hogy ott nem azt a pillanatot vették, amikor ő hetedszer világbajnok lett, mert úgy lenne tisztességes, hogy azt a kettő teljesítmény időintervallumot hasonlítsuk össze. Ő 2004 belga nagydíjon nyerte meg a hetedik nagydíját, amikor 209 versenynél tartott, tehát egy majdnem 60 versenynél, ami azért még a mai körülmények között is egy 3 szezonnyi futammennyiség, tehát tehát 3 szezonnal kevesebb idő alatt lett hétszeres világbajnok, és hát ennek megfelelően minden egyes statisztika, amit főleg a százalékokban mérünk, az nagyon nagyot változik, mert majdnem minden, a pole position-t leszámítva, minden a Schumi felé billen. Mert ez az FIA által kiadott számsor, hogy a Schumacher egész pályafutását tálalja, amiben benne van még a Ferrari-nál töltött plusz 2 évad, a 2005-ös, ami ugye elég sikertelen volt a számukra, plusz a 2006-os utolsó, és hozzácsapják a, hát alapvetően kudarcnak minősíthető Mercedes-es 3 évet, amikor mindössze egyetlen dobogós helyet tudott összekaparni. Tehát az a része olyannyira lerontja az ő statisztikai átlagát, ami az összes versenyét tekintve persze teljesen jogos, de most így a 7 WB címet tekintve én ezt nem vettem volna hozzá, csak ennyi kiegészítést tennék ehhez.
Na jó, de hát tudod, nagyon jó, ezt már beszéltük a korábbi műsorokban is, és ezt én szoktam mindig hangoztatni, hogy most ugye a Liberty Médiának, mint a Forma egy új tulajdonosának szükség van egy megagiga hipersztárra, aki kellően celeb, aki kellően fogékony a social médiára, aki a 2020-as trendeknek megfelelően jól eladható produktum, és nyilván ilyenkor akkor az én összehasonlításokban is előre kellett hozni. Egyébként abszolút egyetértek vele, tehát ha már összehasonlítjuk a dolgokat, akkor valóban kicsit több objektivitás nem ártana, de mindegy, szóval egyik sem volna a másiknak a kárára semmit sem. Ugye mondtam, hogy nekem is vannak így gondolataim, mert ugye nyilván nekem is van véleményem, és hát ahogy így mondtad így a monológodat, nekem is így eszembe jutottak dolgok. Ugye az egyik az, hogy ugye mondtad, hogy hát ugye körbe kell érni a pályán, és hogy milyennyire könnyű dolga van a Hamiltonnak, hogy ugye szokták, hogy volt azt mondani, hogy ja, persze, mert neki csak be kell ülni a világverő autóba, és körbe kell menni. Na de igen, de ő körbe ér. Tehát ez a különbség ugye a Bottas és a Rosberg között, és egyébként pont a verseny után azt beszélgettem, nem is tudom már kivel, hogy egy ilyen verseny után, amikor a Bottas esik kell ilyenkor értékelődik fel az emberben egy picikét, még inkább az, hogy bizony volt egy Nico Rosberg, aki összeszedte magát, nem hagyta magát bedarálni, alávetett mindent egy világbajnoki cím érdekében, és kihasználta konstansan a Hamiltonnak a hibáit, és aztán foggal körömmel ezeket a hibákból megszerzett előnyt megvédte, és behúzta. És utána tudta nagyon jól, hogy ez az egy lehetősége volt, soha többet még egyszer ilyen lehetősége nem lesz. Szépen fogta magát, felismerte a helyzetet, és azt mondta, hogy Dankeschön, auf Wiedersehen, megyek haza a gyerekekhez Barbie babázni, meg legózni, meg mit tudom én mit csinálni. Ez egy nagyon-nagyon jó megvilágításba helyezi ismét, hogy ugye akkor nagyon le volt ugye becsülve a Rosberg. És ugye nagyon sok cikket, meg hát főleg ugye manapság ugye a social media világában, amikor az emberek névvel, arccal, képpel, most ez kamuprofil, vagy nem kamuprofilban csinálják, tök mindegy, de ugye nagyon-nagyon sokan ugye ledegradálták, meg lenézték a Rosberget, no de kérem szépen, most nézzük meg, és hasonlítsuk össze, ha már összehasonlítják Hamilton Schumacherrel, hasonlítsuk már össze Bottast Rosberggel, és akkor rájövünk, hogy azért ez a Rosberg ez nem volt annyira egy gyenge pilóta. Még egy gondolat a körbeéréssel kapcsolatban, ugye másik, ugye szoktak ugye folyamatosan mondani, jó, persze, könnyű dolga volt, mert csak körbe kellett érni, ugye van nekünk egy magyar Forma 1-es versenyzőnk, ha már emlegetted a Minardinál Baumgartner Zsoltnak a nevét, hát ugye a mi Baumgartner Zsoltunk is úgy szerezte azt az egy pontot, hogy mindenki kihullott előle, de körbe kellett menni. És ez ugye az a körbenés, hogy Hamilton is azért tudott most nyerni, mert szépen megvárta, míg a dolgok úgy lenyugszanak, és úgy alakulnak, hogy amikor kell a hibákat, kihasználja, és neki nem kellett azért esnie, kelnie, hogy akkor most ő feltétlenül megnyerje ezt a futamot, mert lehet, hogy való tudta azt, hogy ott van például egy Verstappen, akin lesz annyira forró fejű, hogy akkor azt mondja, hogy ide nekem a 20. körbe a futamgyőzelmet, és nem a 20. körbe osztják a futamgyőzelmet. Ahogy ezt a Hamilton is megtanulta a McLaren-es pályafutása alatt, ugye, számtalanszor szoktuk emlegetni, ott van 2011-es kanadai nagydíj, amikor az esőmenő Hamilton összeütközik a saját csapattársával, a Jenson Buttonnal, teljesen feleslegesen, meg kilöki előtte a Weber. Tehát, hogy, ő neki azok a tanulópénzek már megvoltak, hogy akkor tudja azt, hogy akkor oké, nem most, hanem egy picikét később. Úgyhogy én ennyit szeretem volna csak ezzel kapcsolatban mondani, mert tényleg kavarognak bennem a gondolatok. Én azért örülök neki, hogy fanatikus Forma 1 rajongóként részese lehettem mindkét sportikonnak a karrierjét végigkövetni. Hamiltonnak is nyilván lesz valami folytatása, mert azért, ha visszaelvezünk egy kicsit az aktualitások közé, ugye folyamatosan lebegtette van most már 2-3 hete, az, hogy most akkor Hamilton befejezi, vagy nem fejezi be, vagy mi lesz vele, hogy lesz vele, hogy 2021-ben még ott lesz-e a rajtrácson. Mindenkit megjutatok, beton biztos meggyőződésem, hogy ott lesz. Nyilván a háttérben mennek valami egyezkedések, ami a Hamiltonnak nem tetszik, a Mercedesnek meg az nem tetszik, amit a Hamilton szeretne. Hogy ezek mik, erre vannak típjeim, szerintem nem a pénzen megy a sztori, szerintem inkább arról megy, hogy lehet, hogy a Mercedes szeretne inkább egy jobban egy versenyzőt alkalmazni, sem mint egy politikai aktivistát, de ez most ez részletkérdés. Tehát ott lesz a Hamilton jövőre a rajtrácson, úgyhogy valószínűleg ezek a számok, ezek még azért erősen fognak még módosulni. Úgyhogy igazából ezeket szerettem volna elmondani neked, meg illetőleg a kedves hallgatóknak, és a gondolatmenetemmel egyetembe vetettem egy hegyke pillantást a órára, és azt látom, hogy a műsoridőnknek a végéhez értünk. Úgyhogy most búcsúznunk kell egymástól. Karesz, neked nagyon szépen köszönöm, hogy ismét a rendelkezésünkre álltál, és megosztott magvas gondolataidat. Akik a Max Rádióban hallgattak minket, azoknak is nagyon köszönjük az idejüket és a figyelmüket, akik pedig a különböző podcast csatornákon hallgattak minket, nekik is természetesen köszönjük, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem csak a mai, hanem a korábbi adásainkat is vissza lehet hallgatni a GP Shopnak a hivatalos podcast csatornáin, ez pedig nem más, mint a Deezer, a Spotify, a YouTube, a Mixcloud, az Apple Podcast, a Google Podcast, vagy pedig a lehető legegyszerűbb, hogyha feljöttök a GP Shopnak a honlapjára, www.gpshop.hu. Van egy olyan menüpontunk a weboldalunkon, hogy rádióműsor, és akkor ott is megtalálhattok minden egyes korábbi műsorunkat, és meg tudjátok hallgatni, meg tudjátok szeretgetni, osztogatni, stb. A korábbi műsorokat. Kívánok mindenkinek jó egészséget, szép napot, vigyázzatok magatokra, szevasztok! És ennyi volt már a Szágúdó Cirkusz. Találkozzunk legközelebb is, jövő héten csütörtökön, délután 2 órakor, itt a Max Rádióban.
Max Rádió!
Műsorunk hamarosan visszahallgatható lesz a Max Rádió Mixcloud csatornáján. A nyereményjáték részleteit pedig keressétek a Max Rádió Facebook oldalán. Sziasztok!